De Jézus azonnal szólt hozzájuk, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Imádságban kezdjük el ezt a mostani alkalmunkat is. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és dicsőítünk téged a mögöttünk levő gazdagon megáldott időszakért, a végigvitt Bibliaóra sorozatért, az ima alkalmakért, az evangelizációkért és a személyes találkozásokért. Magasztalunk, hogy a te nagy kegyelmedből egy új sorozatot indíthatunk el. Téged hívunk segítségül ennek a sorozatnak a kezdeténél. Áld meg ezt a mai alkalmat és az előttünk levő időszakot, hogy számunkra, akik itt vagyunk, ne múljon, hanem teljen az idő. Minden nap közelebb hozzád és a mennyei hazánkhoz. Ne keserűséggel, ne félelemmel, hanem kegyelemmel és békességgel teljen meg az életünk. Add meg nekünk azt a látást, amiről az előbb énekeltünk, hogy téged lássunk a teremtett világban, emberi kapcsolatainkban, és ne azt a káoszt, ami a szemünk előtt van. Szólíts meg, és áldj meg bennünket ezen a mai estén is. A Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét ezen a mai alkalmon Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levelének első fejezetéből, az első két versből olvasom, és az ő szent lelkének segítségül hívásával magyarázom. Így szólít meg minket a mi Urunk. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az ébredés folytatódik, ezzel harangoztuk be ezt a mostani sorozatunkat. Az ébredés folytatódik a mi szívünkben, a mi közösségünkben biztosan. De azért imádkozunk, hogy Isten szeretetének a tüze lángra gyújjon családunkban, munkatársaink, szomszédaink, városunk, magyar népünk, és az egész Kárpát-medence szívébe. Jó hírem van, testvérek, rajtunk kívül is nagyon sok felébredt közösség van itt a Kárpát-medencében. És hisszük, hogy Isten szent lelke össze fogja kapcsolni ezeket a kis tábortüzeket egy hatalmas mennyei tűzzé, amikor az emberek keresni fogják az Urat, és várni fogják az ő útmutatását. Isten még mindig adott nekünk kegyelmi időt arra, hogy hirdessük, hogy hallgassuk az ő igéjét, és másokat is hívogassunk ezekre az alkalmakra. A mai naptól Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelét fogjuk tanulmányozni, John McKay, a Princetoni teológia egykori elnöke azt mondta erről a levélről, hogy ennek a levélnek köszönheti az életét. Ez egy életmentő levél. És hiszem, hogy nem csak az ő életében volt élet lélekmentő, mert az élet viharaiban egyedül küzdő ember számára a legnagyobb örömhírt közvetíti. Nem vagy egyedül. Az ördög egyik legnagyobb támadása az, hogy azt akarja elhitetni velünk, hogy egyedül vagyunk, senkire nem számíthatunk. És amikor ránk tör ez a félelem, akkor lebénulunk, még alapvető dolgokat sem tudunk megtenni. De amikor átéljük, hogy nem vagyunk egyedül, akkor hirtelen minden kinyílik, minden megoldódik, és van erőnk az előttünk álló nehézségeknek a leküzdésére. Kedves testvéreim, az apostoli leveleknek a királynője, Calvin kedvenc levele, az efézusi levél, amelynek két középpontja van, Krisztus és az egyház. Amikor Krisztust megismerjük, akkor ő betagol az ő testébe, ami az egyház. Ciprianus egyház atya mondta ezt először, de majd később Calvin is tőle vette át, hogy akiknek az Isten az atyuk, azoknak az egyház az anyjuk. A mai szolgálatomnak ez a címe: üdvözlet és jó kívánság. Az egyszerű fordítású Biblia az első versnek az elejét így fordítja, hogy üdvözlet Páltól. De mit értünk üdvözlet alatt, üdvözlés alatt? Magyar néprajzi lexikon így fogalmaz, hogy udvariassági kifejezés vagy gesztus, amely két ember találkozásakor jelzi a készséget a kapcsolat felvételére, illetve folytatására. Zárt közösségekben általában kötelező, a közösséghez való tartozást is kifejezi. Kedves testvéreim, milyen nagy dolog, amikor valaki üdvözöl bennünket. De hogy mennyivel több van ebben a mostani két versben, ezt próbáljuk meg kibontani, hiszen azt a címet adtam neki, hogy üdvözlet és jó kívánság. Mi van ebben az üdvözletben? Mi van ebben a jó kívánságban? Mit tanulhatunk ebből a páli üdvözlésből? Először is az a nagyon egyszerű üzenet jött elém, hogy Pál apostol korában ez a kettő, üdvözlet és jókívánság, még összetartozott. A testvérek úgy üdvözölték egymást, ahogyan Reményik Sándor írja, békesség Istentől, mi így köszönjük, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihart épett fák, ágaikon mégis vadgalambúk, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől. Mit tanulhatunk ebből az üdvözlésből? Pál Jézus Krisztus apostola Isten akaratából. Ebben a köszöntésben először benne van az, aki adja ezt a köszöntést. azaz Pál apostol, akiről röviden és tömören elmondja az ige, hogy ő nem önjelölt apostol. Nem kiírta magára, hogy apostol vagyok, nem a karrier miatt ment erre az útra, választotta ezt a pályát, hanem azt mondja az ige, hogy Isten akaratából. Csaba testvérünk olyan alapos felkészítő munkát végzett, hogyha valaki elolvasta azt, amit én tegnap este kaptam meg, hát akkor mondanám felesleges eljönni ezekre a Biblia órákra, hiszen testvérünk minden szót kielemzett, annak a elénk adta az egzegézisét, a kortörténet, a Bibliaka ismeretét. Itt minden szónak én csak egy pár dologra fogok itt utalni. Azt mondja itt az ige, hogy Isten akaratából. És láttuk ezt, hogy az itteni görög szó az azt jelenti, hogy akarat, vágy, óhaj, öröm, gyönyörűség. Azaz azt akarja ezt kifejezni, hogy az Isten akaratába belesimuló élet, öröm, gyönyörűség, kiteljesedés, minőségi, életes élet. Mondhatnánk akkor, ez azt jelenti, hogy amikor Isten akaratában vagyunk, akkor vitorlázunk a csendes vizeken, a hűs vizek mellett vagyunk. Kedves testvéreim, Isten akaratának a felismerése és az abba való belesimulás nem automatikus. Nincsenek rá sablonok, mert mindenkinek az életében rá kell találnia erre az akaratra. Milyen nehéz lehetett ez Józsefnek, amikor kútba kerül, amikor eladják a saját testvérei rabszolgának, amikor a tisztasága miatt börtönbe kerül, és bizonyára ott lehetett a sugdosó mindig, és mondta, hogy hol vannak ebben, hol van ebben az Isten akarata? Hol van itt Isten, amint te keresztül mégy? És milyen csodálatos, hogy azt írja az ige, hogy az Úr Józseffel volt, és József Isten akaratába tudott belesimulni. Ott a mélyben, de a magasban is. Vagy nézzük meg Pál apostolnak az életét, aki maga írja le, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörés szenvedtem, ét napot a mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizen, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban, nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben, mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja, írja a 2 Korintus 11.24-28-ban. Mégis az apostol tudta, hogy őt Jézus hívta el. Isten akaratából van ott, ahol van, végzi azt, amit végez. És ez neki erőt adott mindenhez, testvérek. Ugyanúgy, ahogy Józsefnek magasság, mélység, amikor elragadtatik, olyan dolgokat lát, amiket ember nem láthat, és amikor mélységben van, az Isten akaratában tud gyönyörködni és belesimulni. De ebben a köszöntésben, kedves testvéreim, benne van a gyülekezet is. Azt mondja, hogy az Efézusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek írja az apostol. Mit mond erről a gyülekezetről az apostol? Nem száraz lexikai adatokat, azt is lehetne mondani nagyon sokat, de azt mondja, hogy ezek a testvérek szentek. Mit jelent ez? Tökéletes, bűntelen emberek? Nem. Elkülönítettek. Külön választotta őket az Isten, Istennek a választott edényei. Nem farizeusként különülnek el a többi embertől, hanem a krisztusi jellem ábrázolódik ki az életükben, még a bukásaikból való felállás után is. Szentek. Talán Zeller Sámuelről jegyezték fel, hogy amikor bement a kocsmába evangelizálni, azt mondta neki a kocsmáros, hogy menjen innen. Maga nem ide való. Vagy amikor egy tanítvány egy állásra pályázott, és a felvételiztető bizottság egyik tagja nyíltan megmondta neki, maga nem ide való. Maga nem közzénk való. És úgy pillanatra úgy letört az illető, de utána Isten megmutatta neki, ez nem szégyen, hogy te nem illesz bele ebbe a közegbe, mert téged az Isten elkülönített, elválasztott, megszentelt. Mi jellemzi ezt a gyülekezetet? Azt mondja itt az apostol először, hogy szentek, aztán azt mondja, hogy hívők. Mit jelent hívőnek lenni? Bizonyára azt jelenti, hogy Istenben bíztak ezek az emberek. De a hívő lét az azt jelenti, hogy az Istenben való bizalomnak emberi síkon látható gyümölcsei vannak. Mik ezek? A hívő ember megbízható, hűséges, szavát tartó ember. Az efézusi testvérek ilyenek voltak, hogyha mondtak valamit tegnap, az ma is megállta a helyét. Még holnap is. És holnap után is. Nem módosítottak rajta. Nem mondták le az utolsó pillanatban, nem húzták át. Mert hívők. Megbízhatóak voltak. Aztán azt mondja róluk az apostol, hogy Jézus Krisztusban vannak. A csendes hétvégénken 4 napon keresztül erről hallottunk, hogy mit jelent ez a Jézusban lét, az ó és az új embernek a harca. És hallottuk, hogy ez a Jézusban való lét, ez nem egy hely, hanem egy állapot. Jézusban lenni annyi, mint igében, imádságban, szolgálatban, közösségben lenni, de aki Krisztussal közösségben van, az előbb-utóbb tartozni fog egy látható közösséghez, gyülekezethez is. És itt már rögtön mondja az apostol, hogy Jézus Krisztusban vannak, és efézusiak. Azaz van egy konkrét hely, Ázsia provincia fővárosában, egy gyülekezet, ahova tartoznak. És egy ilyen világvárosban, mint Efézus, ahol virágzott a prostitúció, virágzott minden rossz, ott volt a városban Diana Artemis istennő kultuszának a temploma, ahol prostituáltak, szolgálták ki az oda betérőket. Isten ebbe a városba alapított egy gyülekezetet Pál apostolon keresztül. És akik felébredtek, akik Krisztus Jézusban vannak, azok csatlakoztak ehhez az efézusi gyülekezethez. Tudjuk, testvérek, hogy Pál apostol a második missziói útjáról való visszatérés következtében jutott el Efézusba, Apcsel 18-19-20 beszél erről, ekkor egy rövid időt töltött a városban, Akvilla, Priscilla Efézusban maradtak, és végezték az apostoli munkát, és segített nekik ebben Apollós is, viszont Pál a harmadik missziói útja során ismét megjelent Efézusban, és a második alkalommal már 3 évet töltött a városban. És ez alatt a 3 év alatt a gyülekezet erősödött, alakult, épült, oly annyira, hogy ébredés tört ki ebben a városban. Emberek tértek meg, fordultak el a varázslástól, az okult dolgoktól, és fellázadtak az ötvösök, a pogány vallásgyakorlók, mert Pál véget vetett ennek az okult tevékenységeknek ebben a városban. Kedves testvéreim, Isten megáldotta az ő munkálkodását. Milétoszban búcsúzott el az efézusi vénektől, és a búcsú szavai következtetni engednek arra, hogy már ő központi szerepet szánt az efézusi gyülekezetnek Kis-Ázsiában. A későbbi időben az 1 Timóteus 1.3 szerint Timóteus munkálkodik tovább Efézusban, és a hagyomány szerint ő volt a gyülekezet első püspöke. Az efézusi levél tehát Krisztus után 55-60 körül keletkezhetett fogságban, nem tudjuk, hogy hol, vannak, akik azt mondják, hogy a római fogságban íródott, de egy biztos, hogy ebben a köszöntésben ott van Pál apostol, ott van a gyülekezet, és ott van az az áldás kívánás, az a tartalom, amiről így ír az apostol: kegyelem és békesség. Kedves testvéreim, annyiszor használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy már lassan nem értünk rajta semmit. Pedig ezeknél gazdagabb kifejezés nem sok van a Bibliában. A kegyelem, a charis benne van ebben a szóban. Az öröm, a kegyelem, a hála, az elfogadottság, a szépség, a kedvesség, a bájosság, a jóság és a jó akarat. Hogy milyen erő van ebben a kifejezésben, hogy kegyelem, az azt tudja átélni, aki rátalált az Istennek a kegyelmére. Aki tudja, hogy mit érdemelne, de találkozott azzal az Istennel, akiről ezt írja a Zsoltáros: irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Istennek a egyik lényegi jellemvonása, a kegyelem és az irgalom. És hogy mennyire fontos ez a mi keresztény életünkben, azt ott látjuk többek között, amikor Pál apostol háromszor könyörög, hogy a tövist vegye el az Úr az ő életéből, És mit mond neki az Úr? Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Mi minden van az Istennek a kegyelmében, ha azt mondja az Úr, hogy elég neked ez az én kegyelmem, mert ebben mindent megtalálsz, amire szükséged van itt a földi életben, és az örökké valóságban egyaránt. De itt nem áll meg az apostol. Fokozza. Üdvözlet és jó kívánság, azt mondja, hogy kegyelem és békesség. A görög szó az béke, békesség, de talán az igazi gazdagságot azt a héber kifejezés adja vissza, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, ez a héber salom kifejezés, aminek a jelentését nem is nagyon lehet leírni, mert annyira gazdag. A kegyelem is, mondtuk, hogy mennyi szinonimája van, de a békességnek a salom az jelent békét, harmóniát, teljességet, jólétet, jóllétet és nyugalmat. Azaz mindazt, amire nekünk szükségünk van. Kegyelem és békesség. De kitől kapjuk ezt, testvérek? Azt mondja az ige, hogy atyánk, az Isten és Urunk Jézus Krisztus. És most megint visszacsatlakoztunk oda, ahonnan elindultunk, hogy nem vagy egyedül. Nem vagyunk egyedül. Azt mondja az ige, hogy van apánk és anyánk biológiai értelemben, de lelki, szellemi értelemben is. Atyánk lett az Isten Jézus Krisztusban. Anyánk az Anya Szent Egyház, és Urunk a Jézus Krisztus. Az én szívem annyira átmelegedett, amikor ezt az üzenetet tette világossá számomra az Úr, hogy Zoli, nem vagy egyedül. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Hiszen az én életemben most van egy éves évfordulója annak, hogy elvesztettem földi támaszomat, édesanyámat, és amikor a római levél magyarázatát nem akartam elvállalni, akkor ő bátorított, hogy vállaljam el. Mert Isten segítségével végig fogom tudni vinni. És milyen csodálatos, hogy ő már nincs itt, de a mennyből bátorít. Azáltal, az ige által, amit most hallottunk, hogy van atyánk az Isten a mennyben. Van Jézus Krisztusunk. Van drága Szentlélek. És ahol ez a három megjelenik, ott vannak a testvérek is. Vannak testvéreink itt az interneten, de bárhol, amerre vagyunk. Lehet, hogy most ott, ahol te hallgatod ezt az ige hirdetést, nincs fizikai gyülekezet, nem találtál fizikai gyülekezetet. És mindig mondjuk, hogy ez nem pótolja ez a közösség a fizikai gyülekezetet. De Isten ezeken az alkalmakon is át akarja melegíteni a szívedet, hogy nem vagy egyedül. Ezzel üdvözöl bennünket Isten, és kívánja, kínálja nekünk az ő békességét és az ő kegyelmét. Köszöntsük mi is így a mi testvéreinket, kegyelem és békesség, mert ebben a köszöntésben lélek van. Benne vagyunk mi, a másik ember, Istennek a kegyelme és békessége, amelynek van hatalma arra, hogy megőrizze a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Most pedig egy pár kérdést teszek fel az előttünk álló beszélgetésekre. Hogyan köszönti Pál a gyülekezetet? Mit mond el magáról, a gyülekezetről és Istenről? Milyen jó kívánságokat fogalmaz meg a gyülekezet felé? Mi jellemzi a mi köszöntési kultúránkat? És mit kívánunk mi embertársainknak? Imádkozzunk! Drága Urunk, ahogyan Pál apostol hálát adott az efézusi gyülekezetért, mi most így adunk hálát a határokon átívelő közösségért, amelyet te formáltál gyülekezetté. Köszönjük ennek a közösségnek minden tagját, különösen Csaba testvérünket, akinek adtad ezt a látást. Erősítsd meg őt, és vezesd a te akaratod szerint, hogy felismerje a te hangodat, vezetésedet és akaratodat. De így imádkozom, hogy mindannyiunk életében felismerésre és betöltésre kerüljön az Úr akarata. Urunk, használd ezeket az alkalmakat arra, hogy sokan kegyelmet, békességet, testvéreket találjanak ezeken az alkalmakon, és átéljék, hogy nincsenek egyedül. Áldunk és dicsőítünk téged. Annak nevében, aki itt tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.